Berceli János Nélonának hívnak. Három fő mondatommal kezdeném, amit az Úr a szívembe helyezett. Az első, hogy semmi sem vagyok, Uram, de a Tiéd vagyok. Ne az én akaratom legyen meg, hanem a Tiéd. Neked növekedned kell bennem, nekem pedig kisebbednem. A születésem nagyon érdekes volt, ugyanis édesanyám egy második gyermeket vesztett. Ez a kicsi gyermek hazament az Úrhoz. Én rá pár hónapra fogantam, tehát az Úrnak valamiért szüksége volt már akkor is rám. Római katolikus családban születtem, megkaptam a mély vallásos nevelést, és számomra nagyon fontos volt, hogy ezen az úton tovább tudjak haladni. Ami még nagyon érdekes az én életemben, hogy nem tudom még most se, hogy igazából miért, de egy nagyon csöndes, visszahúzódó kislány voltam. Nagyon féltem az emberektől. Nem mertem beszélgetni, megszólalni, hogyha valaki jött hozzánk. Mindig a hátsó szobába szaladtam. Ezt a félelmemet nem tudtam földolgozni. A szüleim elfogadtak, hogy ilyen vagyok, és sokszor sok mindent nem értettek, hogy vajon miért vagyok ilyen. Az én életemben első nagy döntő lépés, amikor a Svetics katolikus gimnáziumba beirattak, és ott 16 évesen az oltári szentség előtt térdelve könyörögtem az Úrhoz, hogy vegye el ezt a félelmemet, amely eddig gyerekkorom óta fogva tartott. Nagy fordulat lett az életemben, hogy teljesen úgy megszüntette, hogy amikor a lelki atyám, Fodor András atya, aki Debrecenben nagy szeretettel gondozott és segített, azt kérte az ifjúsági találkozó szervezésében, hogy csoportvezetőként segítsünk neki, akkor első jelentkezésem volt, és az a kislány, aki addig begubózva volt, és nem mert másokkal beszélni, nagy létszámú csoportvezetője lett, ugyanazon a helyen, ahol az Úr elvett a félemet, abban a kis kápolnában, és én akkor döbbentem rá, hogy az Úr mekkora nagy dolgot tett velem, hogy teljes mértékkel elvette a félelmemet. És amikor hazajöttem Vácra, az ifjúsági hittanra bekerülve, azt mondta az itthoni paptestvérünk, hogy Ili, ha te nem jössz, akkor a többiek nem fognak megszólalni. Úgyhogy akkor rádöbbentem, hogy már nem én beszélek, hanem az Úr dolgozik, és ő beszél bennem. Ez még olyan szempontból érdekes, hogy amikor már nagyon sokfajta lelki dologban dolgoztam, hogy visszajelezze nekem a Jóisten, hogy mennyire nem én vagyok az ő munkálkodásában. Amikor egy virágboltba bementem, összezavarta a nyelvemet, és onnan kijöve kérdeztem a Jóistentől, hogy mi ez, Uram, és azt a választ kaptam rá, hogy látod, ez a kicsi gyermek te vagy, aki úgy féltél, te így beszélnél, és amikor te nem így beszélsz, már az én vagyok te benned. Tehát egy ilyen megerősítés, hogy mindig tudjak alázatos maradni. Ebben az iskolában kérdeztem meg a Jóistentől, hogy mi az én igazi hivatásom. Gondolkoztam, hogy esetleg szerzetes nővér legyek, vagy világi civilként, házasként éljek. A Jóisten azt a választotta akkor a szívemben, hogy kiben látsz engem a legjobban. Debrecen utcáin a kicsin gyerekekben láttam meg őt, és akkor az volt a válaszom, hogy hát édesanyja szeretnék lenni. És rábíztam az Úrra, hogy hát ki lesz akkor majd az én párom, akit ő szeretne. És még akkor azt éltem meg, hogy azért nem enged, hogy szerzetes legyek, mert nekem a világban így kell jobban munkálkodnom, tehát nem csak anyaként, hanem majd valahogy apostolkodnom a többi ember testvéreimmel. Ezek után két nagyon fontos dolog volt az életemben, amit oda kellett tennem a Jóisten elé. Az egyik egy ilyen nagy-nagy gyerekkori szerelmem. Kérdezte az Úr a szívemben, hogy kit választasz, engem vagy ezt a fiút. És hát nagy sírások közepette, de le kellett tennem ezt a kapcsolatot, ugyanis ő nem volt hajlandó velem bejönni a templomba, és éreztem, hogy közösen nem tudjuk majd gyerekeket Isten felé nevelni. Ezért ez a kapcsolat megszakadt. Vártam, hogy ki lesz majd az a párom, akit ő készít számomra. A Váci Székesegyház énekkarába jártam már ebbe az időben, amikor a legnagyobb megdöbbenésemre Isten az én páromra, mostani férjemben rámutatott. Mosolyogtam, hogy hát Uram, az nem létezik, hát ő másokkal barátkozik, hogy lenne majd ő a párom. És egy év múlva ez a fiú, aki az énekarban együtt énekelt velem, megkérte a kezemet, és tényleg ő lett az én párom. Maga a párom is imádkozott a Jóistenhez, adjon olyan feleséget, akit az Úr szeretne számára, úgyhogy ez mind a kettőnk életében nagyon fontos volt. Mindegyik gyermek egyházi iskolába jár. Aztán a másik, ami számomra ugyanilyen fontos volt, a karrier. Fuvolát tanultam, zenei pályán szerettem volna tovább menni. A zenetanárnőm azért beszélt le, hogy ha én a zeneakadémiát el is végzem, akkor messzi falukba mehetek fuvolát tanítani gyermekeknek, hogy ezzel nem sokat fog kérni. Akkor emlékszem, hogy hát mérgen beraktam úgy a hangszert, ezt a talentumot, hogy 10 évig elő se szedtem. És jóval később egy pap szavára, amikor arról beszélt a prédikációban, hogy a talentumokat keressük meg odahaza, akkor döbbentem rá, hogy nekem ez talentumom, ez a hangszer, és akkor előszedtem. De visszatérve a karrierre, olyan kecsegtető irányt kaptam az életembe. Mehettem volna az Operett Színházba énekelni, mikor édesapám úgy döntött, hogy egyelőre most kislányom állj, nincs annyi anyagi. 5 voltunk testvérek, és abba hagytam ezt a megálmodott pályát. Az Úr elé letettem. 94-ben történt egy nagy katartikus élményem a Jóistennel. 94-nek egy ilyen éjszakán arra ébredtem föl, hogy hallom a Jóistennek a hívó szavát, mintha azt kérne, hogy menjek hozzá haza. Az volt erre a válaszom, hogy Uram, még nem mehetek. Itt van 2 picike gyermekem, nekem őket föl kell nevelnem. És hallom rá vissza a válasz, hogy jó, te segíts nekem. És ez így is történt. Ebben az évben a hivatások vasárnapján elhívott szintén Debrecenbe. A kicsi lányomon keresztül, aki elém hozott imádság közben egy nagy vasutas könyvet, a sok-sok kicsikéből rámutatott a debreceni pályaudvarra, és azt mondta ez a kis 2 éves kislány, anya, ide kell menned. A férjem beleegyezésével elmentem erre a hétvégére a régi lelkiatyámhoz. Elmeséltem neki, hogy addig mi történt az életemben. A reggeli szentmisén ott bent a kápolnában, senki más nem volt civil, csak én, és a többi apáca között ültem. Bemutatta a szentmisét a világi apostolokért. A Jóisten ezen a 94-es vasárnapon, hivatások vasárnapján világi apostolkodásra kent fel. Itt kezdődött nekem a második hivatásom, tehát 2 hivatásom, az édesanyja hivatás és a világi apostolkodás. Ugyanebben az időben a barátnőmön keresztül egy lelki gyakorlatra bekerültem. Akkor én még nem tudtam, mit jelent a dicsőítés, mit jelent karizmatikus testvérek között lenni. Ő zenélt, harmonikázott, én meg tartottam neki a kottát, és az oltári szentséggel a dicsőített. Nekem ez a fajta imámód teljesen ismeretlen volt. És ahogy így énekeltünk, egy nagy sírási zokogás tört rám, és mivel ismeretlen testvérek között voltam, elszégyeltem magamat, és kirohantam a teremből, akkor még nem tudtam, hogy ez a Szentléleknek egy újabb érintés. Szívem mélyen ezt a hangot hallottam, hogy most menj vissza az oltári szentség elé, és mondd el, hogy mi történt veled. És nagy félszegen így bementem a terembe, letérdeltem az Úr elé, potyogott a könnyem, és a sok testvér, akik már régóta benne voltak a karizmatikus megülásba, körbeálltak, és elkezdtek értem imádkozni. Ez a pap testvér, aki tartotta, ő is, és azt kérdezték tőlem, hogy mit kérsz a Szentlélektől. Én akkor azt mondtam, hogy világi apostol akarok lenni. És ott nagy erővel elkezdtek értem imádkozni. Innen lett nekem ez a megüléssel a nagyon szoros és egy teljesen életet átformáló szakasz, egy életem kezdete, ez a megújult élet kezdete. A pap testvér azt javasolta nekünk, hogy mindenki, ahol a Szentlélek érintését megélte, azokkal a testvérekkel közösségben legyen. Nagyon fontos, hogy tovább tudjon az Úr működni a különböző adományok által, és hogy együtt növekedjünk. Ezek a testvérek akkor itt a Váci Ferences templomba, Barátok templomában jöttek össze. 4 éven keresztül jártam közéjük, nagy örömmel, nagy lelki élménnyel. Még szintén egy időben hallom az Úrnak a jelzését, hogy hát van itt egy másik közösség is, a Názáret közösség, és tulajdonképpen ez a 2 közösség, amiben én csöppentem, egy, csak 2 helyen működik, és hogy legyek a 2 közösségben híd, mind a 2 helyen valamit össze kell kapcsolnom. Az egyikben a Mária tisztelet volt erősebb, a másikban a dicsőítés, és ez a 2 alapozta meg nekem azt a későbbi életemet, amit 98-ban helyezett a szívembe az Úr. Akkor a 3. gyermekemet vártam. Egy testvérként Vinkóné Marika, aki már hazaköltözött az Úrhoz, hazadt egy videókazettát a budapesti regionális találkozóról. Ezt megnéztük a Názaret közösségbe, és ez volt ezen a kazettán, hogy vigyük be a saját plébániánkra a megújulást. És én rögtön a szívem mélyen rávágtam, hogy hát ez képtelenség, én tőlem ilyet nem várhatsz el, uram, hát én most megyek szülni. És ott egy idős atya van, aki a karizmatikus megülésre nem annyira nyitott, és mi van, hogyha nem is fogadják el, hogyha mi ezzel megyünk. Odahaza másnap imádkoztam, és ezt kérte akkor az Úr tőlem, hogy te csak tedd meg az első lépést, a többit majd a Szentlélek elintézi. Adok melléd két segítőt, az édesapádat és az öcsédet, akkor már mind a ketten Szentlélek szemináriumot végeztek. Így kezdődött el a mi életünk 98-ba, és ami nagyon érdekes volt, hogy rá pár hétre én veszélyeztetett állapotba a kórházba kerültem, tehát tőlem az Úr csak azt várta, hogy elkezdjem ezt a közösséget, és a többit folytatták a testvérem és édesapám. Ahogy a kicsi gyermektől már újból vissza tudtam kerülni a közösségbe, egyre növekedett a testvéreknek a száma. Szentlélek szemináriumokat kezdtünk el tartani 2000-ben, 2003-ban, 2005-ben újabb Szentlélek szemináriumot, fülök kurzust. 2006-ban pedig a karizmatikus regionális találkozót kellett megszerveznem, ugyanis ránk került a sor, Vázdeákváriakra, tehát a kétszenci karizmatikus közösség kapta meg. Ebbe 300 testvér vett részt. Akkor éreztem ezt, hogy egy ilyen szervezés ez számomra nagyon nagy falat és nagyon nehéz. És kértem a szűzanyát, hogy te szervezd meg helyettem, én ehhez kicsi vagyok. Éreztem a békét, a nyugalmat és a segítséget, hogy ő mindent megoldott helyettem. Odaadtam a hangomat, a számat, és így használt, és ami szintén ezzel kapcsolatban, tehát Máriával kapcsolatban nagyon fontos, hogy amikor Kemenes Gábor atyával beszéltem, hogy tudna jönni erre az alkalomra, szentségimádást megtartani, akkor nekem valóságosan elment a hangom, egy hónapig nem bírtam beszélni, és amikor kezdődött ez a találkozó, aznap jött vissza a hangom. Tehát valóságosan átadtam a hangomat, és próbáltam, hogy Máriával együtt dolgozzak. 2008-ban volt Damien Steen országos gyógyító, nagy alkalom a Váci Székesegyházban. Katona István atya keresett engem meg, hogy szervezd meg. Összefogtunk a váci testvérekkel, és ezt a nagy alkalmat, ahol már 1500 ember vett részt, szintén a szűzanyával együtt, Jézusra és Máriával együtt kezdtük el. Nagyon fontos volt, hogy ne mi dolgozzunk ember, hanem ők. 150 testvér fizikailag gyógyult. Varó István megkeresett a végén, és azt mondta, hogy Ili, ez nem ti voltatok, lelki vezetés. Érzek, mondtam, hogy igen, ezt Máriának adtuk át. És még erre szűzanyának egy pecsétje a másnap, amikor fölébredtem reggel, az egész vászott, úgyhogy nem volt eső, beborított egy gyönyörű szivárvány. Nagyon sokan telefonáltak, hogy pont abban az időben, mint a szűzanyának a visszaválasza lett volna erre a napra, hogy veletek voltam, és én is munkálkodtam mellettetek és általatok. A kétszenci karizmatikus közösség célja, hogy elvárunk, tényleg nagy számmal létezzünk megújult emberekként. Aztán a másik, amit helyezett a Szentlélek a szívünkbe, a közösségek egysége meglegyen. A lelkek megmentésén munkálkodjunk. Fontos az ökumené, és hogy közös dicsőítés legyen. Amiben most tevékenykedünk, ez a városi közös dicsőítés. Ez azt jelenti, mióta a Damien Steen itt járt nálunk, hogy minden hónapban más-más templomban összejövünk dicsőíteni, hogy a plébános atyákkal is legyen kapcsolatunk, és minden templomot megmozgatva együtt, egy szívvel, lélekkel dicsőítsünk. Ezek a testvérek így körbe-körbe járják ezeket a templomokat, és hát ezt kérték tőlünk a börtönben lévő fiúk, hogy hát őket se hagyjuk ki, tehát a börtönben levő kápolnában is dicsőítettünk nagy kegyelemként. Aztán még számomra, ami nagyon fontos, hogy tulajdonképpen a családomban, tehát mondtam, hogy öten vagyunk testvérek, az egész családom a megújulásba bekerült, nagy kegyelem, hogy minden Szentlélek szemináriumon egy-egy tagot vagy kettesével hívott az Úr, ami akkor nekem nagyon nehéz volt, hogy bár a párommal lelkileg a Jóisten hívott össze, mégis a karizmatikus megújulásba, hogy bekerültem, úgy éreztem, hogy kicsit messzebbre kerültünk egymástól, őt nem érintette akkor meg a karizmatikus megülés. És imádkoztam a páromért is, hogy Uram, hogy úgy szeretném, hogy vele együtt tudjak munkálkodni, és hogy őt is behívd a megújulásba. Számomra nagy kegyelem. Amikor Franciaországból hazaköltözött egy házas pár, aki most nálunk Deákváron a karnagyunk is, kántor és karnagy, akkor hazahoztak egy olyan fajta házaspáros közösséget, a Sömenöv közösséget, amiben be tudták hívni az én páromat is. És ahol a kis Neszményi lelki gyakorlatos ház van, ahol imádkoztak értem, hogy hát hogy és mint fog a párom bekerülni majd a megújult közösségbe, ott térdeltem az oltári szentség előtt a párommal, és így 2005-ben bekerültem a közösségbe. Ennek a közösségnek az a lényege, hogy katolikus elhivatottságú, de ökumenikus a családokért dolgozunk, hogy egységben, szeretetben, összefogva tudják a mai világban egymást segíteni a házaspárok, és itt is igenis erőteljesen működik a karizmatikus adományok, itt is szoktunk egymásért imádkozni, szentírásból olvasni, dicsőíteni. Franciaországból küldenek egy-egy videófilmet, különböző felelkezeteknek a megélt életéről, szentjeiről, lelki nagy embereiről van szó ezekben a filmekben, és utána egy ilyen kis csoportos megbeszélés és közös imádság agapéval van vége ennek a összejövetelnek. Számomra ez egy hatalmas öröm, hogy ezt most a párommal együtt szervezzük. És még ami szintén fontos megosztanom, hogy a Damiestin Angliából jövő gyógyítás karizmájával rendelkező testvérünk egy háromnapos lelki gyakorlatot tartott számunkra, hogy amit ő megtapasztalt az Úr által, hogy nekünk ezt át tudja adni. Ezen az alkalmon engem az érintett meg legjobban, hogy Damián mindvégig úgy imádkozott az Úrhoz, amit nekünk is azóta kell minden nap imádkozni, hogy bocsáss meg, Uram, hitetlenségemért, növeld a hitemet, hogy a bénák járjanak, a vakok lássanak, a süketek halljanak, és a szegényeknek hirdessük az evangéliumot. A kicsi gyermekem már 5 éves, és gondolkoztam, hogy az anyasságinak lassan vége lesz, vagy mibe kell nekem munkálkodnom. Tőlem ezt kérte az Úr, hogy amit kaptál adományt, most a gyógyításon keresztül is, hogy ezt használd. Én visszakérdeztem, hogy hát Uram, ez ingyen kapott adomány, ingyen kell továbbadnom, ezzel nem fog tudni segíteni a férjemnek. És a szívem mélyén ez csengett úgy vissza, hogy ez bízzam az Úrra, és majd a páromnak ő fogja adni azokat a munka lehetőségeket, munkahelyeket, hogy meglegyen a mindennapi anyagink. Azóta minden harmadik pénteken a Piarista templomban gyógyító szentmisét tart Bocsa József atya, és mi is közbenjárásban segítünk, és nagy kegyelmeket érünk meg, amikor egy 20 éve nem gyónt testvérrel imádkozhattunk, és eljutott a szentgyónáshoz, vagy amikor testi-lelki gyógyulások történnek, akkor egy olyan boldogság jár át, hogy ezt nem mi cselekszünk, hanem mi csak egy kicsi, pici eszközök vagyunk az Úr kezébe, de ez az ingyen kapott adományt, ezt tovább kell adnunk, nem rejthetjük el. A 95-ös időben, tehát amikor én végeztem a Szentlélek szemináriumot, egy testvér a barátok közösségébe hozott egy könyvet, az Igazi Élet Isten üzenet könyvét. Ebben a könyvben nagyon mélyen szíven talált engem az Úr, és úgy éreztem, hogy minden szava, ami ezekben az üzeneteken keresztül áradt, hogy ez tényleg valóságosan nekem szólna. Másnap arra ébredtem, hogy valóságosan szólít az Úr, hogy vedd meg ezt a könyvet, de az első, talán a második kötetet. Érthetetlenül néztem, hogy miért a másodikat kérte tőlem az Úr Jézus. Másnap beállított a barátnőm, ajándékként hozta az első kötetet, tehát megvolt, hogy miért. És onnantól kezdve kérte tőlem, hogy ezt a könyvet ne csak olvast, hanem éld is. Ami az én 3 nagyon szeretett könyvem, az első természetesen a Szentírás, aztán ez a Igazi Élet Isten üzenetek, és a 3. ugyanilyen kedves könyvem, az a Máriás Papi Mozgalomnak a könyve, ahol a szűzanya egy francia országbeli kis falusi plébánosnak, Gobbi atyának diktál üzeneteket a mai kor számára. Gobbi atya könyvében pedig én azt kaptam meg Márián keresztül azt a kegyelmet, hogy mi legyünk az ő szeplőtelen szívének az apostolai, hogy az ő szeplőtelen szívének a diadala minél hamarabb létrejöhessen az egész világon. Szó szerint megragadott Mária, és úgy éreztem, hogy mindez, ami voltam, az a félszeg kisgyermek az azért volt, mert hogy ő akar bennem munkálkodni, és hogy tudjon magamat átadni, tudjon jól használni. Tehát ezért is nagyon fontos ez a könyv számomra. Ami még szintén fontos, és amit így üzenetként is szeretnék mondani a kedves hallgatóknak, hogy anyai nagymamámtól örököltem egy kicsi Szentsebeim kincse kis imafüzetet. Ez Csembó Mária, Márta vizitációs nővérnek a kis füzete. És ebben az Úr Jézusnak van egy üzenet a mai világ számára, hogyha egy bizonyos ideig imádkozzuk a keresztutat minden nap, és felajánljuk a bűnösök megtérésért, és ezt hűségesen komolyan végezzük, akkor megtéríthetünk egy egész egyházközséget. Amikor a Vázdeákvári plébániára, mielőtt fölvittük volna a megújulást, előtte nagyon sokat így imádkoztam a keresztutat minden áldott nap, és én abban úgy éreztem utána, hogy ott, ahol a templomok üresen vannak, ott, ahol nincs élet, erre egy kulcs ez az imádság, hogy legyen legalább egy testvér, aki áldozatosan egy bizonyos ideig, az Úr tudja, hogy mennyi ideig, de elmondja nap, mint nap a keresztutat, felajánlja a bűnösök megtérésért, a templomok újra megtelnek, és újból élet tesz. Ez nálunk is, tehát a mi templomunk tele van élettel, közösségi élettel. Az igazi Isten üzenetek. Az én számomra azért volt fontos, mert ezeket tényleg nem csak olvastam, hanem éltem. Amikor arról volt szó ebben a könyvben, hogy menj és vidd be a börtönbe, akkor megint azt mondtam az Úrnak, hogy nem kérhetsz ilyet, én 6 hónapos kicsivel vagyok odahaza, hogy bevigyem a börtönbe ezeket az üzeneteket. Lelki harc volt először, küzdelem, míg tényleg beadtam a derekamat, hogy ez az én feladatom. Ugyanis ebben az üzenetben, amit akkor olvastam, így kezdődött, hogy a gyenge eszközön, aki nem akar hozzátok bejönni, de mégis én küldöm be hozzátok, és hogy rólam fog nektek beszélni, az irgalmas Jézusról fog beszélni a börtön lakóinak. Akkor én kértem az Úrtól, hogy jelezzen nekem. És a gyermekeim a képes Bibliát minden nap Jónásnál nyitották ki, amikor menekül a feladatoktól, és úgy éreztem, hogy ez nekem szól. Akkor még kértem az Úrtól jelzést, akárhova nyúltam, ha újságot fogtam, börtönpasztoráció, ha csak ilyen karizmatikus zenéket hallgattam, ott is a börtönből a rabokat kihozom. A plébános atyánk, aki már bejárt akkor a börtönbe, ő is nem másról beszélt, csak a rabokról. Tehát ez már annyira egyértelmű válasz volt, hogy most már többet mondom, Uram, nem kérek. És úgy éreztem, hogy meg kell tennem, amit kér tőlem az Úr. A plébános megadta a református lelkésznő Csukáni Margitka telefonszámát. Margitka megkeresett engem, beszélgettünk, hogy mit kér tőlem a Jóisten, és azt mondta Margitka, hogy van benne egy katolikus, most már diákonus testvére, Wagner Mihály, rajta keresztül be tudsz jönni. Mind az utolsó pillanatig azt mondtam az Úrnak, hogy Uram, akkor tőled van ez az igazi üzenet, hogy nekem be kell jutnom, hogyha kinyílik előttem a börtön kapuja, és tényleg át kell lépnem rajta. Nagyon érdekes volt, mert ott álltam előtte, és állítólag elfelejtettek engem lejelezni, hogy aznap megyek, és mondták, hogy hát mégse fogok tudni bejutni, mert nem jeleztek le engem időre. Igen, ám csak az egyik testvér, aki a református lelkésznél dolgozott, elaludt aznap, és annak a helyébe tudtam bemenni. Számomra nagy élmény volt. Én azt éreztem, hogy a bent lévő testvérek, ahogy énekeltek és dicsőítettek, ahogy becsuktam a szememet, úgy éreztem, mintha az otthoni közösségben dicsőítenék, és eltűntek ezek a határok, hogy ki micsoda, és olyan mélyen használt az Úr Jézus az irgalmassága kapcsolatban, hogy beszéltem, és amiket átadtam az üzenetekből, hogy bizony komoly megtérések is lettek belőle. Tehát volt olyan testvér, akit akkor most érte a Mihály, hogy már bizony homokos volt, és akkor szétpattant a másik fiú mellől, hogy beszéltem, hogy az irgalmasság ideje nem sokára lejár, és utána az igazságosság ideje lesz, és nem lehet halogatni a megtérést. És onnantól kezdve ez a fiú megváltozott. És amikor a legutóbbi dicsőítésre bementünk, amit már a rabok kértek, akkor ez a fiú nagy ragyogó szemekkel nézett rám, hogy írja az első üzeneteket, elolvastam, és számára egy személyes megtérés volt Vasszulának a könyve. Szintén ezzel a könyvvel kapcsolatban megint egy nagyon fontos élményem. Egy olyan hölgyet helyezett elém az Úr, aki gyerekkor óta nem volt istenhívő, mindig ott ment el a házunk előtt, szitkozódott, kiabált, átkozódott, és azt helyezte a szívembe az Úr, hogy neked szeretned kell őt. Az ő kislánya az iskolai hittalan keresztül bekerült az én gyermekeimre a minisztrálásba, és végül is engedte a lányát a templomba. Ő kint ácsorgott a szegényes, rongyos ruhájába, mi pedig szaladtunk a templomba a gyerekekkel együtt, föl a kórusra. És az egyik alkalommal pont erről prédikált a pap, hogy ne csak annak adjatok, akik től viszont kapjátok, hanem annak is, akik nagyon rászorulnak. És akkor visszafele egyből megkerestem ezt a hölgyet, és mondtam, hogy nekünk sokfajta ruhánk van a gyerekekről, ő számára is, ha bármivel tudok, akkor segítek szívesen. És ez a Rózsika onnantól kezdve kinyitotta a szívét felém, sokszor becsöngetett hozzám, mindig kért valamit. Mondtam, hogy anyagit nem fog tudni adni, de mondom, ha ilyen cukor, liszt, vagy bármilyen terméket, élelmet tudok adni, akkor szívesen adok, és többször eljött hozzám. És az egyik nap, amikor becsöngetett, azt a üzenetet olvastam az Igazi Élet Isten üzenetek könyvéből, hogy a mennyei atya mennyire irgalmas és lehajol minden egyes gyermekéhez, még a legtávolabb lévőkhez is, ebben a pillanatban csöngetett be hozzám. És mutattam neki a könyvet, hogy nézd, Rózsika, ez szerintem nem csak nekem szól, hanem neked is. Volt, hogy bejött hozzám, és együtt reggeliztünk. Úgy kell őt elképzelni, amikor legelőször jöttem be, megláttam őt, hogy nem csak, hogy visszataszító volt a külső, hanem a szeme olyan gonosz volt, és az emberek féltek tőle. Az én szívembe az Úr pedig elvette ezeket a félelmeket, és teljesen kinyitott. És amikor az evangelizációt tartottuk, akkor mondtam neki, hogy Rózsika, neked nagy szeretetre van szükséged, hogy meg tudjál változni. És megígérte, hogy el fog jönni, és mindig küzdelmekbe került neki, mindig halogatta, de az evangelizáció végén mindig becsöngetett hozzám, és mindig valamit várt tőlem. És az egyik ilyen evangelizációra is nagyon-nagyon vártam, akkor, ha kaptam a hírt, hogy elütötte őt egy autó, kómába került, és a kórházba van. Egy álmomban jelzett az Úr, mint egy mozivásznat láttam az irgalmas Jézus arcot, és az, hogy menjek be hozzá a kórházba. Még látomot is kaptam, nem a hónapot, csak a napot, hogy 24-e, és irgalmasság. Elmentem hozzá a kórházba, imádkoztam érte, és kértem az Urat, hogy bocsásson meg mindazt a bűnt, amit elkövetett, és hogyha az az akarata, hogy ő fölgyógyuljon, és lelkileg meg tudjon változni, akkor tudjon még tevékenykedni, ha pedig az az akarat, hogy hazahívja, akkor pedig ezt a szenvedését enyhítse neki. És eltelt egy hónap, az elején egy picit kezdte őt felerősíteni, és amikor a 24-énél tartott a dátum, akkor hívta őt magához. És akkor helyezte a szívembe még egyszer az Úr, hogy emlékszel, 24-e irgalmasság. Hál' Istennek a szent kenetekkel halt meg. Amikor a gyászmisén vettem részt, akkor azt prédikálta a papunk, hogy hát ezért a hölgyen nagyon kell imádkozni, mert istentelen életet élt. És akkor nekem azt helyezte az Úr a szívembe, hogy ezek az emberek, akik nem kaptak sokat szüleiktől, mert nekik is meghaltak a szülei, és gyerekként nagyon kemény munkával kereste a kenyerét, hogy ők nem tehettek róla, hogy Istenről nem tudtak. Tehát nincsenek annyira messze a jó Istentől, sokkal magasabb helyen vannak, mint gondolnánk. És hát úgy éreztem, hogy nekem maga az Igazi Élet Isten üzenetekkel kapcsolatban is ő egy nagyon fontos, hogy őt nem csak életben ismertem, hanem a halálát is megértettem, hogy mi is az irgalmasság. Nagyon fontos, hogy a mostani püspökatyánál, Klárikával, a lelki testvéremmel, és a két fiúval, akik az Igazért Istenben dolgoznak, azokkal együtt voltunk a Bern Miklós püspökatyánál, ő is nagy örömmel és szeretettel fogadott, és így elindult itt a Piarista templomban az Igazért Isten engesztelő ima csoport, tehát az ő engedélyével. A felekezeti vezetőkhöz is küldött az Úr, hogy kéri tőlük is az egységet, mindenhol szeretettel fogadtak, náluk vannak a könyvek. A jó Istennek a kegyelme, hogy amit helyezett a szívünkbe, hogy majd együtt, akár dicsőítésben, akár engesztelésben lehessünk, hogy a mi városunk az öröm városa legyen, ahol az emberek örülnek és szeretik a jó Istent. Még amit ebben az év júniusában helyezett a szívembe a Szentlélek, hogy nagyon fontos, hogy a családok, Jézus szíve családok lehessenek. Úgy, ahogy a háború előtt Páter Matteón keresztül Jézus szívének felajánlották egyes családok magukat, hogy ezt most is szeretné kérni az Úr. Hiszen Mincenti Bíboros úrnak volt ez az ígérete, hogy ha megvan az 1 millió magyar, akkor Magyarország megtér. És ez a Jézus szíve családok kis imafüzet, amely Páter Matteón keresztül íródott a háború előtt, ezt helyezte a kezembe, hogy ezt tovább kell adni, és minden napra beosztani egy-egy családot, akik imádkoznak és engesztelnek, nem csak a saját családjukért, hanem Magyarország megtéréséért. Most egy hónapra már ez be van osztva, nagy kegyelmekkel. Ezt az anyagot odaadtam a Bern Miklós püspök atyának, és várom a választ, hogy ő újból egyházilag jóvá hagyhassa, és ez azért lenne nagyon fontos, mert a mai időkben nagyon fontos a családokat megmenteni. Annyi a elvált család, a szétment család, hogy tudjunk egyik hívő család, a másik hívő család számára segíteni, hogy gyarapodjunk gyermekekben, áldásokban, és ne az önzésben, meg a szeretetlenségben. Tehát ezért jött létre tulajdonképpen ez a Jézus szíve családok engesztelése, tisztelete, már mondom a háború előtt. Sok idős testvérem jelzett vissza, hogy amikor ő picike volt, az édesanyjával imádkozta ezt az engesztelést. És amikor kérte tőlem az Úr, hogy kezdjem el Jézus szíve családoknak az engesztelését, a szervezését, hogy mindenki odahaza a saját családjába egy napon, egy bizonyos vállalt napon imádkozza, akkor én kértem Mincenti bíborost, hogy mivel, hogy ő hozzá kapcsolódik ez az egész, és Páter Matteóhoz, hogy segítsen nekem, hogy merjem ezt elkezdeni, merjek erről beszélni. És azt kértem tőle, hogy neki volt a halálának az évfordulója, hogy sikerüljön eljutnom az esztergomi bazilikába, és hogy kérjem ehhez a nagy munkához az ő áldását. Rá egy napon belül szólt a párom, aki buszsofőr, hogy kértek egy buszt Esztergomba, Zarándok útra, és őt kérték meg sofőrként, és egyből szóltam, hogy akkor én is fölkerülhessek erre a buszra. Hát ez volt az imádságom, hogy én is ott szeretnék lenni Mincenti bíborosnak a sírjánál, és kérni erre az áldást. És az a plébános atya, aki ezt a buszt kérte, egyből megengedte, hogy én is ott lehessek. Tehát megindult ez a Jézus szíve családoknak az engesztelése. Sokan imádkozzuk, már van, aki pesti és székesfehérvár is jelzett benne, hogy elkezdték, és ezt szeretnék, hogy ez bővebben elinduljon, és hogy imádkozzuk szert az országban áldással, kegyelemmel, hogy a családjainkat megmentsük. Szintén kérte a Jézus szíve tiszteletkor maga az Úr Jézus, hogy ezt nem lehet halogatni, hanem júniusban egyből kezdjük el, hisz ez a Jézus szíve hónapja, amikor a családok engesztelhessenek, és hiszen ez az engesztelés, ez nagyon nagy kegyelemmel jár, nem csak Magyarországon, hanem szerte más országban, ahol ezt újból elkezdik, ezt a fajta engesztelést, amit mondom, a háború előtt már nagyon sok hívő család imádkozott. Én még annyit szeretnék a végére mondani a kedves hallgatóknak, hogy nagyon fontos az, hogy napi kapcsolatban legyünk az Úrral, napi kapcsolatban legyünk a szűzanyával, hogy át tudjuk adni önmagunkat. Mert ha velük vagyunk, akkor az embertestvéreinkben is meglátjuk az Úr Jézust, meglátjuk a szűzanyát, és hogy hol kell segítenünk. Még az jutott eszembe, hogy amikor pszichiátriára kellett bemenni két nőtestvérhez, ahova hívtak, egy regionális találkozó után, és amikor találkoztam azokkal az emberekkel, akik többször ilyen gyilkosok voltak, és el tudtuk neki énekelni azt, hogy minden miért csak téged hirdet, és ezek az emberek elkezdtek belénk kapaszkodni, és elkezdtek örülni, és a szeretett láng, meg a szabadító rózsafűzér imádságával húztuk nap-nap ki őket ebből a mély pontból, ahol voltak. Ez egy csodálatos látni, hogy az Úr mindenkit meg tud menteni, és minden mélységből új életet tud támasztani, és most már ezek a hölgyek, ezek nekem ilyen felnőtt, idősebbek tőlem, de felnőtt bérmalányaim lettek, és hát megmutatta az Úr, hogy Istennél semmi sem lehetetlen, hogy merjünk munkálkodni, merjünk emberekért jót tenni, de nem úgy, hogy magunktól, hanem az Úr erejéből. A szentségekhez járuljanak az emberek. A szentségek által minden depresszió és minden baj megoldódik. És hogy nagyon fontos az, hogy tudjunk egymásnak segíteni. Minden egyes embernek közösségre van szüksége. Úgy mondta egy paptestvérem, hogy nem lehetünk maszek keresztények, hogy csak magunknak oda-haza élünk, hanem mindazt, amit kaptunk az Úrtól, azt megosztani kell. Ha egy közösségben vagyunk, közösen együtt imádkozunk, dicsőítünk, engesztelünk, akkor ott meg tudjuk beszélni a hasonló testvérekkel, hogy van így értelme, így összefogva tudunk együtt erősek lenni, és hogy így meg fog változni körülöttünk. Sokkal szebb lesz a föld, és a mennyország akkor elérkezik lent a földön is, már az lesz, ami odafönt majd, talán később vár ránk. A Mária Rádiót én is nap mint nap hallgatom, a közösségben is sok testvér jelez vissza, hogy akár ima kéréssel fordulnak, akár pedig csak úgy megnyugtatja őket, hogy egész más lesz a napjuk, hogy ráhangolodunk Istenre, amikor tevékenyen dolgozunk, és nem éppen összetett kézzel imádkozunk, de abban a lelkületben levés, ez nagyon fontos, akkor egy csomó tanítást kapunk, rengeteg mindenre kapunk segítséget a Mária Rádión keresztül, és nagyon örülünk, hogy van, és nagyon köszönjük a szervezőknek a munkálkodást. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Kedves hallgatóink! Berczeli Jánosné Ilona tanúságtételét hallották. A tanúságtételt Kerek József készítette.